A bemutatásnál ugye azt mondtuk, hogy színművész, a Vidám Színpad volt igazgatója, de gondolom, hogy a hangsúly most már egyértelműen az előbbi tituluson van, tehát a színművész tituluson van. Jól lehet, ugye az elmúlt 20 év az a Vidám Színpad direktori székében telt el, nem csak a direktori székben, hiszen színpadon is, televízióban is láthattuk, filmekben is láthattuk, de azért ez meghatározó volt, ez a 20 év a Vidám Színpad direktori székében, gondolom.
Igen, igen, jó estét kívánok mindenkinek. Valóban így van, 20 év az úgy zajlott, hogy egy plusz szerepem volt az összes többi szerep mellett, és ezt úgy nevezték, hogy színházigazgató. Ezt a szerepet játszottam.
Ez csak egy plusz szerep volt? Azért több volt ennél, gondolom.
Hát nem, azt hiszem, hogy egy színésznek nincs több annál, mint hogy valami szerep. Hát abban bele kell élni magát. Akármilyen szerep, akár tréfás, akár komoly, akár direktori. Azt a szerepet úgy kell élni, úgy kell játszani, hogy
most ugye
hiteles legyen.
7 óra múlt néhány perccel, tehát feltétlenül most gördül fel a függöny a Vidám Színpadon is. Ilyenkor van azért valami belső óra, vagy valami belső hang, ami megszólal, akár a színészben, akár a direktorban?
A direktorban inkább délelőttönként szólal meg az óra, mert a direktori helyzet az inkább a délelőttökön zajlik, de esténként a 7 óra az mindig jelent valamit. És nem is a 7 óra, hanem a fél hét. A 6 óra 30 perc első figyelmeztetés, mondja az ügyelő a színházban, akkor ugye elindulunk az öltözők felé, és akkor fölveszük azt a ruhát, amivel együtt valamilyen formában, ma már meg se tudom mondani, hát olyan régen csinálom, meg se tudom mondani, hogy ez hogy jön létre, mint jön létre, de azzal a ruhával, amit az ember fölvesz, azzal a jelmezzel, ha úgy tetszik, magára veszi azt a szerepet, amit aztán 7-től 10-ig elmond, eljátszik, elél, ahogy ez lenni szokott. Annyira, hogyha például a színpadon valakitől megkérdeznék, hogy hirtelennyében, csak úgy, és hogy hívnak? Biztos, hogy a szerep nevét mondaná.
Direktorként egyébként ez a ügyelői utolsó figyelmeztetés, ez mit jelentett? Tehát gondolk itt arra, hogy mondjuk 7 óra előtt azért mondjuk a nézőtérre lenézett, hogy telt ház van-e, vannak-e üres székek, a színészek milyen állapotban, milyen hangulatban vannak. Gondolom azért körbejárta a színházat, hát akkor olyankor, is, amikor nem lépett színpadra.
Olyankor, amikor nem léptem. Ha színpadra mentem, akkor az a szerep, a direktori szerep, akkor teljes mértékben megszűnt. Tehát én nem tudtam a kollégákat úgy nézni, hogy én vagyok a
igazgató. Igen, amikor klasszikusan csak a direktori szerepet kellett eljátszani, vagy betölteni.
Amikor csak, akkor igen, akkor megnéztek az ember a pénztárnál, megkérdezte, hogy állnak a dolgok, mennyi egy maradt, vagy mennyi kelt el. Akkor ugye a társalgóba is bebenézeget az ember, akkor ott meghallgatja a színészek gondjait, de rengeteg probléma van, és minden este van, és mindig van mit meghallgatni, tehát nem is emlékszem, hogy a 20 év alatt akár 2 nap unalmas nap lett volna, amikor semmi nem történt, vagy semmit nem akartak, hogy történjen, vagy semmi nem történt rosszul, vagy nem történt túl jól. Ez minden napra jutott valami.
Ami a beszélgetésünk igazi apropóját adja, az az, hogy december 31-ével, vagy ha úgy tetszik, január 1-ével új igazgatója van a Vidám Színpadnak. Bóka B. László újságíró, színháztörténész személyében. Egy kicsit beszéljünk ezekről a történésekről, és talán a hallgatóink számára is osszuk meg a tényeket. Ugye december közepén választották igazgatóvá Bóka B. Lászlót, ön december 31-ével szűnt meg az ön megbízatása, de mindez korán sem volt azért ilyen egyszerű, hiszen az újságokból legalábbis, hogyha föllapozzuk az elmúlt egy év Vidám Színpaddal kapcsolatos újságcikkeit, akkor egyfajta húzavona rajzolódik ki az újságolvasó számára. A színház körüli húzavona, itt ugye, ha csak címszavakban próbáljuk ezt összefoglalni, akkor itt írtak az újságok csődközeli helyzetről, elmaradt bérekről, ki nem fizetett színészekről és fokhíjas nézőtérről. Mi volt ebből az igazság, és mi történt az elmúlt hát egy esztendőben mitől lett kritikus a helyzet? Visszafelé
megyek, akkor a Fokhíjas nézőtér az szinte nem volt. Az utóbbi két évben a látogatottságunk az 90-90% fölé emelkedett, tehát nagyon jó éveket zártunk. A dolgokat egészen vissza kell vinni az elejére, ugyanis ez a úgy nevezem, hogy ez a KHT történet.
Ez a közhasznú társaság, ami egy sajátságos dolog, azt hiszem, hogy
egy érdekes
magyar színházak dolog. Sorában.
Hát ma már úgy néz ki, hogy a többi színházakat is megpróbálják ebbe a KHT formában működtetni. Én annak idején úgy gondoltam, hogy meg kéne nézni, hogy mire képes egy színház, ha saját maga próbál gazdálkodni. Én akkor még azt gondoltam, hogy KFT-t. Kellene csinálni egy KFT-t, és ez a KFT, ez működne az állami támogatással.
Ez ugye 20 évvel ezelőtt azért ez még nem volt annyira általános.
Hát 20 évvel ezelőtt, hát 15 évig egy úgynevezett szoros, tehát költségvetési intézményt vezettem. Tehát az első 15 év az... De mivel ilyen nyughatatlan természetem van, mindig ott valamit kéne újítani, valamit kéne változtatni, mert rengeteg KFT alakult. Na de kiderült, a hozzáértők kiderítették, hogy KFT nem kaphat támogatást, hanem a KHT kaphat támogatást. A kettő között annyi talán a különbség, hogy a KFT ugye az év végén, mondjuk így az év végén a hasznot eloszthatja a tagok között. A KHT az közhasznú társaság, ott ha esetleges haszon mutatkozik, azt vissza kell forgatni a működésbe. Tehát ott nincs úgynevezett haszon, nincs osztalék. Na de hát mindegy, próbáljuk meg, gondoltam, hogy milyen lesz ez az új forma. És akkor megbeszéltük, hogy ahhoz, hogy a fővárosnak ez olyan vonzó legyen ez a KHT forma, ezért úgy kezdjük el a dolgot, hogy valamivel kevesebb támogatással indulunk, mint ami akkor pillanatnyilag van. Aztán utána ezt az inflációval, egyéb dolgokkal emeljük, utolérjük magunkat, és talán még túl is haladjuk, és a hasznosság szempontjából talán előre lépünk. Na most én kötöttem mindjárt, tehát az én saját hibámból, mert annyit beszéltünk róla, hogy én nem vettem észre, hogy kötöttem egy olyan szerződést, amiben nem volt benne az, hogy az inflációval és egyéb dolgokkal emelkedik ez a támogatás. Így aztán hosszú éveken keresztül megmaradt a 43 millió támogatás, ami
már a Pesti is, színházak esetében hát az utolsó
a
helyen
volt. Hogyha majd később egy pillanattal, később majd összehasonlíthatjuk. De már akkor is nagyon kevés volt, és ahogy ugye a pénz természetszerűleg romlik, ez a kevés egyre kevesebb lett. Tehát, hogy úgy mondjam, bűvészkedni kellett már a végén, hogy valamilyen formában fönnmaradjon a színház működése. Ez azért nagyon érdekes, mert ugye ez a támogatás, azt mondják, hát meg kell keresni azt a pénzt, amiből egy színház megél. Csak hogy a támogatást nem a színház kapja igazából. A támogatást a néző kapja olyan formában, hogy kevesebbet kell fizessen.
Tehát a színházi jegyeken keresztül.
Kevesebbet kell fizessen a jegyért, mert hogyha a néző mondjuk 4-5-ször annyit fizetni a jegyért, mint amennyit most fizet, akkor valószínű, hogy nagyon sok színház fönn tudna maradni a bevételeiből. Tehát, hogy viccesen úgy szoktam megfogalmazni, hogy akkor lenne reális a dolog, hogyha valaki venne egy jegyet mondjuk 10.000 forintért, és utána egy másik pénztárhoz oda menne, és visszakapna, vagyis állami támogatást kapna 8500 forintot. Akkor mi bevételünk lenne 10.000 forint egy jegyre, és akkor lenne annyi pénz, amiből ugye hát fönn kell tartani a színházat, akkor ki kell fizetni a gázsikat, villanyt, fűtést,
díszletjelmezést. Költséges
külön dolog, amikor azt számolom, hogy mennyibe kerül egy színházi előadás létrehozása. Mert az egy nagy összeg.
Az a fajta mellőzöttség, ami a támogatásban megnyilvánult, nem szólhatott, most azt ugye már megbeszéltük, hogy ez Bodrogi Gyula személyének szólt-e, vagy nem, de egy kicsit a vidám színpad profiljának, tehát hogy ez a műfaj azért, hát de mondhatjuk azt, hogy lenézett műfaj.
Valószínű, ez egy nagyon érdekes.
Tehát Kossuth Díjas színészek nem nagyon kerülnek ki a vidám színpad tagjai közül. Tehát, és
nem,
valahol...
Nagyon sokan játszanak a vidám színpadon. Tehát ez egy ilyen téves felfogás azért, hogy ha az emberek azt mondják, hogy ha-ha-ha, és azért is jönnek, ezt a színházat direkt azért használták, de mindenki, ez nem egy bizonyos réteg. Mindenki, aki azt mondta, hogy na én most egy olyan kellemeset, derülni akarok, jól akarom magam érezni, jó hangulatban akarok lenni, akkor elsősorban eszébe jutott, hogy elmegyek a vidám színpadra, és ott megnézem. Ugyanis a esti színházak közül ennek a színháznak volt, vagy van, a leginkább felfogható, a leginkább megrajzolt arculata. Mert ugye a Nemzeti Színházban játszanak musicalt, az Operettben játszanak musicalt, a Madácsban játszanak musicalt, a Víg Színházban játszanak musicalt. Mindezekben a színházakban játszanak vígjátékot, esetleg zenés vígjátékot, és játszanak tragédiákat természetesen. Tehát nehéz különválasztani ezeket a dolgokat. Mi is játszottunk szomorú darabot, hát játszottuk a Szomorú Vasárnapot, ami kifejezetten tragédia. Mégis a Seres Rezső figurája, aki egy ilyen vendéglői zongorista volt, valahogy közel állt ahhoz a műfajhoz, amit ez a színház általában játszik. De azt, hogy mit tudom én, egy vígjátékot könnyebb eljátszani, mint egy tragédiát, hát ez valami olyan hozzá nem értés. Mindig azt mondom, a színész számára nincs műfaj. A közönség számára van műfaj. A közönség azt mondja, hogy ma egy tragédiát szeretnék megnézni. Azt mondja, ma egy vígjátékot szeretnék. A színész nem kelhet föl, úgyhogy ma egy vígjátékot fogok játszani, tehát ma egészen másképp fogok játszani, mint ha tragédiát játszanék. Ugyanis az a történetből derül ki, ő neki ugyanúgy kell játszani azt a kis szerencsétlen embert, hogyha annak tragikus a vége a darabnak, mint ahogy azt a szerencsétlen embert, amikor komikus a vége a darabnak. Tehát ez színészetben ilyen nincs. A legnagyobb színészek, akiket valaha följegyeztünk, mint nagy színészeket, táncos komikusként kezdték, Bon Vivantként kezdték, abszolút tréfák, kabaré színészként kezdték. Tehát a Nagy Endrének van egy könyve, ahol azt írja, hogy na most már megvan, ez egy kabaré szerző volt a kabaré ősei között. És azt olvastam a könyvben, azt mondja, most már megvan az első része a műsoromnak, mert találtam egy fiatal színészt, nagyon tehetséges, és a pályatársakat remekül tudja utánozni, óriási sikere van, úgy hívják, hogy Somlai Artúr.
Tehát ez... Csak ahol a pénzt osztják, akkor a jelek szerint mégis inkább a magas kultúrát részesítik előnyben, és a kultúrmissziót részesítik előnyben, és azt mondják, hogy egy olyan színház, ami zenés darabokat játszik, vígjátékokat játszik, az tartsa el magát, mert hogy arra úgyis bemegy a közönség, ott nagyobb jegyárakat lehet talán elérni, hogy ez piaci viszonyok között hozza be azt a pénzt, ami a működéséhez
kell. Ez lehetetlen, viszont a közönségnek rettenetesen hiányozna az a vígjáték sorozat, az a kedves, kellemes, jó játék, kellemes este, csak azért, mert azt mondják, hogy mondjuk mindenki nézze meg a Hamletet. Bár én láttam egyszer, azt hiszem, talán a 600. előadását a Hamletnek a Madách Színházban. Tehát az is tud nagyon sokszor menni, és zsúfolt házzal ment, azt hiszem, 600-szor legalább.
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Tessék parancsolni!
Boldog új évet kívánok!
Köszönjük
a stábnak és a hallgatóknak.
Viszont kívánjuk mindenkinek, a családnak.
Meg kell, hogy mondjam, hogy én a művész úrnak nagy tisztelője vagyok. Többször láttam színpadon a József Attila Színházba a kedves feleségével. Na most azt akarom tőle kérdezni, hogy abba a régi rendszerbe, abba az átkosba, amit úgy hívnak, hogy igen, ön is nevet rajta, ugye? Hát én nagyon sokat jártam, most már idősebb ember vagyok, de a feleségemmel együtt nagyon sokat jártam a kis színpadra, meg a vidám színpadra. És ott nagyon sokszor láttam önt is, Salamon Bélát és a többieket, biztos, és tudja, hogy kiket, Kabos, igen, László, igen, meg, igen, meg a többi. És meg kell, hogy mondjam, hogy itt színházban egészen más egy darab, mint egy filmen. Az összesen lehet hasonlítani, színházban annyira sokkal jobb. És azt akarom megkérdezni, hogy öntől, hogy az ön véleménye szerint abban a régi rendszerben, az átkosban, amit úgy hívnak, ugye, hogy akkor több pénz volt a színházakra, vagy kevesebb? Akkor én nem emlékszem rá, hogy olyan probléma lett volna, hogy a színházak azzal küszködnek, hogy nincs pénz.
Köszönjük szépen.
Köszönöm a kérdést, és még egyszer boldog új évet mindenkinek. Abban az időben ez egy érdekes dolog volt, mert ott, hogy több pénz volt-e, azt én nem tudom megmondani, de valószínűleg kevesebb pénz volt, mint most, csak könnyebb volt használni. Tehát azok a dolgok, amire most mindenféle kereskedelmi ügyletek rájönnek, kereskedelmi hasznok, akkor az olyan természetesen, majdnem azt mondom, hogy kiutalásból jöttek létre. Tehát volt olyan színház, ami 3 forintba került. Hát abból mindenki feltételezheti, hogy még abban az időben se tudott volna fönnmaradni egy színház. Hogy úgy mondjam, a bevétel, akkor volt egy ilyen terv, hogy mennyi lesz a bevétel, de az szinte semmit nem számított, mert státuszban voltak a színészek, státuszban volt a műszak, mindenkinek volt egy státusza, nagyon alacsony fizetések voltak. De az a fizetés az olyan biztos alacsony fizetés volt, és az volt a mondás, hogy ez most azért ilyen alacsony, mert ahogy majd a szocializmust építjük, majd később minden ingyen lesz, minden szolgáltatás ingyen lesz. Na most az alacsony fizetések, ha kicsit nőttek is...
Gondolom, hogy a kulturális szolgáltatások szférájára is ez volt az igaz.
De az is ingyen, szóval mind a villany ingyen lesz, a villamos ingyen lesz, az autóbusz ingyen lesz. Tehát valami nagy-nagy ilyen jövőkép volt. Na most amikor a világ megváltozott, akkor csak a fizetések nem lettek igazán nagyok. Széthúzódott ugye a kereseteknek a mennyisége, tehát lettek olyanok, akik hatalmas nagy kereseteket tudtak maguknak létrehozni, és sokkal szegényebb emberek is lettek, mint akik akkor voltak. De a színház így akkor, hogy úgy mondjam, ilyen állami fenntartású, nem is annyira támogatású, mint fenntartású helyzetek voltak, és azért nem lehet a kettőt összehasonlítani. Tehát nem lehet úgy összehasonlítani, hogy akkor több pénz volt te a színházakra. Hát akkor mit tudom én, belekerült egy film mondjuk 6 millióba, de nem lehet tudni, hogy mennyibe került volna, hogyha mindent vérbe kell venni, és mindent... 10 millió, nem, fogalmam sincs, de most meg több 100 millióba kerül egy film, és akármi ennyire megemelkedtek a moziárak, azt visszaszedni, tehát azt bevenni azt az összeget nem lehet.
Most egyébként a Vidám színpadon mennyibe kerül egy színház, egy átlag helyre?
Hát átlagosan mondjuk a 1000-1200 forint körül lehet mondani a színház, átlagosan, hát...
Hogyha mi is így apostrofáljuk, hogy az átkos, akkor az ahhoz képest ugye nyilván, hogy nagyságrendekkel nagyobb összeg, hiszen most nem a 3 forint, amit említett az előbb, de mondjuk hát azelőtt ugye 100 forint körüli színházjegyekről lehetett beszélni mondjuk az átkosban. Ez ugye az 1200 forint, ez ahhoz képest nagyságrendekkel nagyobb, de ha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy multiplex moziban is 7-800 forint egy mozi jegy, akkor ahhoz képest ez az 1200 forint, ez hát majd, hogy nem elenyésző pénz.
Nagyon alacsony, de valószínűleg tartom, hogy ezt hozzáértő emberek állandóan figyelik, és állandóan próbálják kiigazítani a jegyárakat. Van egy-két olyan sikeres darab, ahol tudom, hogy 2000-3000 forint körül vannak már a jegyek. Tehát próbálják följebb húzni a helyárakat, de ha nem akarjuk azt, hogy több színház egyik napról a másikra bezárja a kapuját, akkor ezt csak fokozatosan lehet megcsinálni, mert De azt mondom, hogy na most ettől a három színháztól megvonom a támogatást, bármelyik három színházat kijelölhetjük, tehát nagyot, kicsit, közepeset, az egy hónap múlva becsukhatja a kaput.
A hallgatónk, az imént, aki telefonon föltette az iménti kérdést nekünk, említett néhány nevet a Vidám Színpad hőskorából. Térjünk most egy kicsit vissza egy nem is olyan régi eseményre, ugye tavaly tavasszal volt 50 éves a Vidám Színpad, igen. És akkor volt egy jubileumi bemutató, vagy egy jubileumi műsor, annak igen. Már nagyon sokat mondó volt a címe, ezt is túléltük.
Ezt is túléltük, ezt az 50 évet.
Ez az 50 évre vonatkozott, vagy különösen már a Vidám Színpadnak az elmúlt nehéz
évre? Minden, hát azért az ilyen címek olyanok, hogy azért olyan sok, sok mindent mondanak. Én magam is személy szerint is 50 éve vagyok a pályán, igaz, hogy beleszámítom azt az időt, amikor néptáncosként, hivatásos néptáncosként kezdtem az életemet. Tehát az is 50 év, akkor ugye van ez a másik évfordul, ez a 20 év. Hát így összejött, hogy ezt is túléltük, tehát, és ebben benne van az is, hogy még mi mindent fogunk túlélni.
Ugye az a név, ami itt az előbb a telefonálónktól elhangzott, ugye Salamon Béla, de említhetnénk ugye Kellér Dezsőt, vagy említhetnénk Benedek Tibort, a Vidám Színpadhoz kötődő hát nagy emblematikus figurákat, vagy személyiségeket, Tibor, de a közelebbi Csinkó, múltból Majlott is.
Tamás, tehát Gobbi Hildát, hát ezeket mind említhetnénk.
Mondhatjuk azt, hogy ez volt a Vidám Színpad fénykora, és azóta azért egyfajta útkeresés zajlik. Gondolok itt arra, hogy azért a Vidám Színpadnak mondjuk a számomra, amennyire én visszaemlékszem, vagy mondjuk látok régi felvételeket, akkor a hőskora vagy a fénykora azért egy kicsit a politikai kabaréhoz kötődik.
Az
a
igen,
politikai
igen.
Kabaré fölött, mintha eljárt volna egy kicsit az idő, és azóta, mintha a Vidám Színpad is talán egy kicsit az útkeresés állapotában lenne.
Amit az előbb beszélgettünk, az nagyon fontos ebbe, hogy a műfajok között egy jó ideje ilyen különbségeket tesznek. Én most nem véletlenül mondtam a Sinkovics Imrét, Major Tamást, Gobbi Hildát, Kismanyit, Mezei Máriát. Nem azért mondtam, mert abban az időben nem, a műfajoknak nem volt ilyen rangsorolása. Az egyik műfaj volt az operett, ami hatalmas nagy operett színészek. A másik a nemzeti hatalmas nagy, humoristák, komikusok. Tehát nem
igen,
volt
nem így. Volt szégyen egy nagy nevű színésznek sem eljátszani.
Így van,
emlék,
így van.
A Major Tamást említette, ugye ott igen. Volt a Lujza és Jenő című rádiókabaré.
Hát, jelent, meg ugye... 100 éves a Majoros bácsi, a klasszikus helyzete volt a kabaré színpadoknak. Tehát ez szerintem nagyon sokat ártott a színházi életnek is.
Tehát a hangsúlybeli különbség lehet a tekintetben, hogy mondjuk, ha már Major Tamás példáját vesszük, hogy a komoly drámai szerepektől ment a kabaré felé, és nem a kabaréból ment a fajsúlyosabb szerepek felé.
Illetve...
Tehát egy kicsit az a veszély áll fent szerintem, mondjuk egy kezdő vagy egy pályakezdő színész előtt is, hogyha hát elkötelezi magát a könnyű műfajjal, akkor ő rá rásütik, hogy ő
ez
ennek
a legnagyobb
a, ennek
igen,
a,
hogy nincs meg az a vágya. Én most, hát egy pár évvel ezelőtt hallottam egy interjút Gábor Miklóssal, akinek azt mondták, hogy most már mindent eljátszott, a világirodalom legszebb szerepeit, és mondjon valamit, mit szeretne? Azt mondja, kabaré jeleneteket szeretnék játszani, és énekelni szeretnék kabarékba.
Akkor hadd idézzek egy nyilatkozatát a közelmúltból, amikor azt mondja, hogy többen is játszanának politikai kabarét, de nincs, aki színvonalas politikai kabarét írna. Egy
interjúban igen, ez egy idő óta valahogy átalakult a dolog készítése. Én éltem már akkor, és már játszottam akkor, amikor írók írták a szerepeket, és színészek eljátszották ezeket a szerepeket, ezek ilyen politikai kabaré jelenetek voltak. Aztán később valamilyen oknál fogva az írók írták is, és el is mondták. Sőt, aztán mi magunknak írtunk jeleneteket, és egy kicsikét elvesztette a dolog azt a profi ízét, ami azt hiszem, hogy a legmagasabb szintű ilyen zsánerű politikai kabarét a Róna Tibor csinálta. Tehát ő volt az, ami a csúcs volt. Ő mindig csak írt Romhányival, meg a most elfelejtettem, mit a nevét, a Karcsi, Litványi Karcsival, és a az ország legjobb színészei adták elő. Na most ezek voltak azok a politikai kabarék, amik a legjobban sikerültek. Plusz még volt egy nagyon érdekes dolog, hogy pontosan megvolt az a felület, amit támadni lehetett. Nem is a nagy gorombasággal, de mindenféle csipkelődéssel, szurkálódással, azt úgy is mondták, hogy a szelep, a politika szelepe a kabaré. Tehát pontos célpont volt, és arra könnyebb volt lőni. Most nagyon nehéz. Hát a rendszerváltozás után közvetlenül éppen azt mondtuk, hogy itt a politikai kabarénak teljes mértékben befellegzik, hogyha parlamenti közvetítéseket adnak. Mert azokat a fordulatokat, azokat a szóhasználatokat, amit még mi találtunk ki a régebbi politikai kabarék alkalmából, azokat használták egymás ellen a parlamenti vitában.
Ha már a műfajoknál tartunk, akkor ön szerint mennyiben változhat az új direktor, az új igazgató alatt a Vidám Színpad profilja? És akkor hadd idézzek az új igazgatótól, aki azt mondta, hogy bár tarka betűk hirdetik a Vidám Színpadot a Révai utcában, a betűk tarkaságát el tudja fogadni, a színvonal tarkaságát azonban nem, tehát igényes, szórakoztató színházat akar ízléssel és mértéktartással.
Én ezt nagyon-nagyon egyetértéssel tudom fogadni, de azt is megmondom most neki innen, ha véletlenül hallgatja ezt, hogy még eddig minden színházigazgatónak ez volt a vágya. És én azt kívánom, hogy ez neki sikerüljön is.
Ön szerint egyébként a jelenlegi társulat tagjai maradnak a Vidám Színpadnál?
Hát én úgy hallottam, hogy most mindegyik tag, akik ott játszanak, akik oda tartoznak, vagy oda kötődnek legerősebben, azokkal a programját meg fogja beszélni, és valószínűnek tartom, hogy szinte az egész úgynevezett, tehát ez nem egy társulat, ugye, mert már mindenki ilyen darabszerződéses, de akik ott oda kötődnek, akik fogja dolgozni.
Ön mennyiben kötődik a következő időszakban a Vidám Színpadhoz? Gondolok itt arra, hogy ugye az első örökös tagja lett a teátrumnak, ezt a címet most hozták létre,
igen.
És egyúttal ugye január 1-én, amikor a direktori székből fölállt, akkor az örökös tagság címet kapta. Ez pusztán egy tiszteletbeli cím, vagy tényleg számítanak a munkájára?
Hát ez van.
Tehát vannak-e konkrét darab ígéretek?
Van konkrét javaslat is, felkérés, amit kaptam, hát még nem ismerem a darabot, de gondolom, hogy nagyon jó, és gondolom, hogy nem túlságosan más, mint amiket mi játszottunk, mert azért ennek a színháznak nagyon fontos, hogy közönsége legyen. És az a közönség, tehát aki úgy száll le a repülőről, hogy a Vidám Színpadra akarok menni, az valószínű, hogy ezt a zsánert akarja látni. Ezt lehet nagyon magas szinten, nagyon igényesen, nagyon színesen, és azzal is egyetértek, hogy a színpad szót színház szóra akarja változtatni. Ezt mi is más színház csináló barátaimmal is többször megbeszéltük, hogy ez milyen jó lenne.
Emellett vannak-e konkrét tervei, hiszen gondolom most azért az, hogy a direktori feladatok nem terhelik már
igen,
az idejét.
Most a konkrét tervem például, hogy a február 28-án lesz a bemutatója a Szeretem a feleségem című musicalnek Fehérváron, azt én rendezem. Ezen kívül a Gázlángot játszom a játékszínben. Tehát nagyon sok minden teendőm van, aztán van egy-két olyan ötletünk, amiket meg kell valósítani. Szóval rengeteg dolog van, és ha valakinek kedve van dolgozni, az azt hiszem, az talál magának munkát.
Hadd idézzek még búcsúzóul befejezésül egy
ilyen
interjúba.
Ilyen gyorsan elment az idő.
Ilyen gyorsan elrepült ez az egy óra.
Nem gondoltam.
Ezeknél a feladatoknál és a szerepeknél maradva, én olvastam egy interjút, ami már majdhogy nem a Vidám Színpad direktori széktől való búcsú előtt készült, ahol azt mondta, hogy már nem is nagyon bánja, hogy föláll ebből a székből, mert talán elkezdődhet egy színészi másodvirágzás.
Van egy mondatom, igen, ez így van, de van egy mondatom, hogy 20 éve vagyok igazgató. Borzalmas, még rá gondolni is jó.